Kalapszról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösség nélkül nincs jövő, nem lehet sikeres politikát folytatni, és az RMDS programja tartalmazza a szülőföldön való boldogulás vízióját, ezen nem kívánnak módosítani, most a stratégiai irányadása fontos a következő 2 évre, összegezte Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, a szövetség 17. kongresszusának feladatát. A szövetségi elnök a Kolozs megyei Zsukiménesben tartandó, nem tisztújító kongresszusról elmondta, ezen egyetlen stratégiai dokumentumot fognak elfogadni. Egy olyan általános iránymutatás lesz, amely megmutatja a szövetségnek a következő 2 évre azt az utat, amelyen haladnia kell a közösségépítés terén, fogalmazott. Az RMDS elnöke a szülőföldön való boldogulásról beszélve az identitás megőrzését nevezte meg alapként, és az intézményrendszer fenntartását, megerősítését is rendkívül fontosnak tartotta. Hangsúlyozta, a fiatal nemzedék elvárásainak megértésére is hangsúlyt kell fektetni, ezeknek teret kell adni, hogy megmaradjanak a szülőföldön, húzta alá. Másfél héttel nemzeti ünnepünk október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs, közölte a Nemzeti Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár Facebook oldalán. Kovács Zoltán elmondta, mint mindig most is azon dolgoznak, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk. Közölte, idén 2 napos ünnepre készülnek. Október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a BEM rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy csak annyit vehetnénk el a természettől, mint amennyit az önmagától vissza tud pótolni, de a jelenlegi életmód folytatásához a Föld jelenlegi erőforrásainak 1,8-szeresére, hosszabb távon pedig duplájára lenne szükségünk, jelentette ki Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Sárváron több mint 500 általános iskolás és középiskolás közreműködésével tartott előadásában. A volt köztársasági elnök a Sárvár arénában fogyasztásunk, fenntarthatóságunkról beszélt, illetve a fenntartható fejlődés kérdéseit állította klímavédelmi előadásának középpontjába. Áder János úgy fogalmazott, a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy nem csökkentjük a jövő generációinak életesélyeit. Szavai szerint, ha azt akarjuk, hogy a mai fiatalok gyermekei és unokái is azt a világot, a természetnek azt a sokszínűségét lássák maguk körül, mint amiben most élhetünk, ezért közösen kell tenni. Mindenkinek egyéni felelőssége is van a környezet megóvásában, fogalmazott. A Matthäus Corvinus Kollégium diákjai képviselik Magyarországot az idei First Global Challenger robotikai versenyen, amely a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb megmérettetése. Az eseményen több mint 190 ország fiatal tehetségei mérik össze tudásukat és kreativitásukat. Az idei 2025-ös verseny Panama városban zajlik majd október 28-a és november 1-e között, a téma pedig a biodiverzitás megőrzése. A csapatok kutató munkát végeznek, és egy több funkciós, precíz és hatékony robotot is építenek, közös munkában egyesítve tudásukat és képességeiket, tartalmazza a közlemény. A verseny különlegessége, hogy a különböző országokból érkező diákok közösen dolgoznak innovatív megoldásokon, a legsürgetőbb globális kihívásokra, tették hozzá. Sport. Változik a közlekedés ma délután a Puskás Aréna környékén, a Magyarország-Örményország válogatott labdarúgó mérkőzés miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A mérkőzést ma rendezik meg, de a stadion környékén már 15 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani. A korlátozott parkolási lehetőségek miatt A Budapesti Közlekedési Központ azt kéri, hogy a mérkőzésre érkezők a közösségi közlekedést, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos és a MOL-Bubi közbringa rendszer igénybevételét javasolják. Végül az időjárásról. Nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. Az északkeleti határ közelében eső, zápor várható, másutt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregély István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Bötte Csaba ferences rendi szerzetesrel beszélgetünk a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében, a Tapolcai Jézus Szíve Szikla kápolnában. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozó egy szentmisével kezdődött, majd Csaba testvér beszélt az egyházban betöltött civil férfi szolgálat fontosságáról, a családon belüli férfi szerep értékéről, valamint az egyedülálló boldogságáról. Lehetőségéről is.
Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és szeretettel köszöntöm Bölte Csaba ferences szerzetes atyát. A beszélgetésünknek a mottója hiteles férfiként élni és formálni a világot, férfiak egymás között. Én Grunda János vagyok, a Szent István Rádió Miskolci tudósítója, 16 éve dolgozom a rádióba, és mikor a beszélgetésre felkértek, akkor egy nagyot nevettem, mert én is jártam Csaba testvérnek a nagyszalantai álmában. A nagybátyám vitt el, Molnár András, Sajó Szentpéteri rokonunk, és már több éve jó kapcsolatot ápol Csaba testvérrel, és a fiával, az unokatestvéremmel, meg pár Péteri hívővel elmentünk, és Csaba testvér kedvesen fogadott, és a nagybátyám mondta a Csaba testvérnek, hogy mondjon már egy-két gondolatot, hogy ez a két link gyerek valahogy terjen már észhez, mert eszünk ágában se volt, udvarolni senkinek, mi úgy jól el voltunk az egyetemi világunkban, és Csaba testvér egy-két értékes gondolatot mondott akkor nekünk, de aztán rá egy évre talán Sajó Szentpéteren egy lelki gyakorlatot tartott Csaba testvér, és akkor azt mondta, nem fogom tudni szó szerint idézni, de hogy Székelyföldön, a faluban nem férfi az az ember, aki nem tud magának találni egy párt, és nem tud családot alapítani, és nem tud egy házat építeni. És ez akkor nagyon megragadt bennem, és utólag esett le, hogy ez tényleg annyira dolgozott bennem ez az egy mondat, ez a gondolat, hogy hála Istennek elmondhatom, hogy Kárpátaljáról sikerült egy gyönyörű feleséget találnom, 3 gyermek édesapja vagyok, és sikerült egy miskolci kertvárosban egy gyönyörű házat is építenünk, úgyhogy én már székelyként is megállnám a helyemet. Tehát ennyit magamról, és szeretném, a főszervezőknek a kérése volt, hogy egy-két mondatban mutassuk már be ezt a gyönyörű helyet, ahol vagyunk. Előjáróban csak a ötletgazda az a erdélyi Szabó Pius Ferencz szerzetes volt, és neki pattant ki az ötlet a fejéből, úgyhogy 100 éve is voltak olyan ferences szerzetesek, akik, amihez hozzányúltak az aranyjávát, de én most szeretném felkérni Pataki Andrást, aki Pataki Rudolfnak, a építetőnek az unokája, mert nála hitelesebben nem tudna senki beszélni erről a kápolnáról.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszönöm mindenkit. Nem voltam jelen az építéskor még, de némi emlékeim az írásokból, meg a nagyszülőkből kifolyólag megmaradtak. Valóban körülbelül 100 éve kezdődött a történet. Nagyapám akkor vásárolta meg ezt a területet, ami gyakorlatilag egy erdőség volt. És ebben a domboldalban volt vájva egy kis juhakol, ebben a tufakőzetben, ahol a pásztorok időnként a nyájat, kis birkájukat beterelgették. És Páter Szabó Pius, aki a család gyakori vendége volt, néhányszor erre sétált nagyapámmal, meglátta ezt a kis juhaklot, és eszébe jutott, hogy hát négy lábúak helyett itt két lábúaknak is lehetne alkotni valamit, és jött az ötlet, hogy legyen itt egy kápolna. Nagyapám vevő volt az ötletre, az egyháznak ajándékozta ezt a területet, és Menner Iván miskolci építész terve alapján a 30-as évek elején kezdődött itt az építkezés. Először a főhajó készült el, 35-ben vagy 36-ban szentelték föl. Szabó Piusznak távolat ötlete is voltak, szerzetes rendházat szeretett volna itt létesíteni. Utána létesültek itt a kerengő és a beugró kriptahelyek is a 40-es évek elején létesültek. Aztán a háború és az 50-es évek közben szólt, a kápolnál elfeledkeztek az emberek, és az egyház is, mint a rendtartomány visszakerült a Románia területére. Aztán a 60-as évek elején kezdődött úgy az egyházi élet, amikor a Helyői Csabai Egyházközség tulajdonába került az ingatlan, és Sedon László atya több mint 40 éves szolgálatával sikerült ezt mai formájában megteremteni. Röviden Diego-ében ennyit, és akkor visszaadnám a szót a vendégeimnek. Köszönjük szépen!
A beszélgetésünket két fő kérdéskör köré vonnám. Az egyik a férfiaknak a szerepe, megújulási lehetősége az egyházban, a másik pedig a férfiaknak a szerepe a családban. Egyedülálló férfiaknak a életének a mindennapjai, és akár az elvesztett házastárs utáni élet. Ez így a második gondolat részlekhez tartozna, és hogy a Csaba testvér megengedi, akkor az egyházon belüli kérdéskörrel nyitnám a beszélgetést, és hogy látja Csaba testvér, hogy férfiaknak nekünk mibe kell fejlődnünk, hogy oszlopos tagjai, példaképei, szolgálattevői lehessünk az egyháznak férfiként?
Hát én azt gondolom, hogy egy pár mondatot mondanék arról is, hogy a magyar férfiakot ugye az első világháború hosszan harcoltak, hatalmas kudarcélmény lehetett. Második világháború talán még nagyobb kudarcélmény volt. aztán utána jött a kommunizmus, kollektivizálás, tehát széltébe hosszába a magyar embernek a gerincét, vagy hogy mondjam, megropogtatták. És hát ugye 70-es évekre mire maradt? Egy üveg sör, foci meccsen üvöltözni, szociál kockát felépíteni. Tehát, hogy mondjam, nem csoda, hogy nem olyan jó állapotban van a magyar férfi. De én azt gondolom, hogy meg kell újulni. És ugye feladatokat vállalni. És ezeket a kudarcokat a múltban, amik úgy bennünk vannak, mert tetszik, nem tetszik, hát ugye elgondolom, hogy ugye Márton Áron leérettségizett, három nap múlva már ki volt az olasz fronton. 4 évig harcolt, küzdött, és hogy mondjam, amikor leszerelt, 4-szer megsebesült, közkatonából százados lett, és ott volt a brassai várbörtönben. És ugye tudjuk, jó, aztán onnan kiszabadult, hazament, Domokoson, embert sem akart látni, felment a Havasba kaszálni egész nyáron. És ősszel bejelentette, elmegy a teológiára. És hát tudjuk jól az ő élete, hogy milyen volt. Tehát, hogy valahogy én azt gondolom, hogy a kudarcokból, a múltnak a nehézségeiből, vagy a reklámok által ránk kényszerített életformából valahogy ki kéne törjünk, igen. Márton Ára jó példa, de hál' Istennek sok pozitív példa is van. Mert ő is akkor, hát képzeljük el, hogy beírja Csíkszentdomokoson, mert ő dolog volt a GPS-be, hogy nagylak, és 600 kilométer, nem? Hát ő harcolt, küzdött, hány bajtársa meghalt, és a határ jól elment, igaz? Tehát biztos ezt mondhatunk akármit, ott van bennünk is. Logikus, hogy nem is erős merünk álmodni, tervezni, mert félünk a kudarctól. Tehát ez biztos, hogy ez bennünk van, és ez alól fel kell szabadulni. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevembe, azt megadom én nektek. És igazából, mint férfiak, valahol össze kell fogjunk. És külön-külön is minden férfi egy drága gyöngy, Isten alkotása, remek mű. De ugye megadatott, ugye én Székely vagyok, és Csíksomjé búcsúra biztos láttak, amikor egy falu népe elindul. És férfiak mennek elő a nagy lobogókkal, és úgyis van 8-nál új van, ott van olyan nyeles csengetyűs, a lépést úgy diktálják a csengőszóval. És Székely ruhába, csizmába, hogy ezek a férfiak egymás után mennek, abban van egy erő, van egy olyan megtartó erő, és azt gondolom valahogy ezt hogy nagyon szétzilálták ebben a mai világban, és jó ezt megtapasztalni. Ez egy olyan erő, ami nem valaki ellen irányú, hanem hát Isten iránt. Somjóra mennek Máriához köszönteni. És én azt hiszem, hogy jó ezt megtapasztalni, és vannak ezek a férfiak, ugye letérgyelnek és imádkoznak, rózsafüzért mondanak, ez is egy olyan dolog, ami, hogy együtt, közösen, Isten előtt, Istennel hatalmasak vagyunk, erősek vagyunk, és álmodhatunk, és tervezhetünk, és hát én olyabban mind olyan dolgokat próbálok létrehozni, hogy együtt, közösen, tehát nem egyedül, hanem hogy társakkal, férfiakkal, tehát megálmodni, tehát ugye régebb annyi ilyen volt, hogy Kovács és fiai is, Kovács és társa is, akkor csináltak együtt valamit, hogy például, hogy Vajda Hunyad, ugye Hunyad megyébe, mi déva a város, az a megye központ. Azért már kiegyezés után 1800-as években volt egy bál, és ugye addig a császár úr eldöntött mindent, nem kellett helyi tisztviselőt, meg ilyesmi, nem sok kellett ilyen, de úgy kiegyezés után akkor kellettek a kormányhivatalok. És ezek a dévai férfiak összefogtak bálba, megbeszélték, részvénytársaságot csináltak, és megépítették a megye házát. Kormány kibérelte, és 18-ig hát az volt, és a pénzük nem az volt, hogy most nagy házat épített mindenki magának, hanem együtt, közösen építettek egy megye házat. Hát aminek a bevételéből ők mind részesültek. De megbíztak egymásba, meg tudták csinálni. Vagy például ugye Erdélyben az első vasút az Gyulafehérvár-Arad között volt. Ugyanígy ezen a vonalon lévő hát az erdélyi férfiak leültek, beszélgettek, részvénytársaságot csináltak, nem volt abban kormánypénz. Ők maguk megvették a területeket, nem tudom miféle intézték, és megépült a vasút, ami hát mindenkinek hasznára vált, mert hordta az árut, teret, hogy mondjam, jött, ment. Például én Szászvárosi plébános vagyok, és tudom, hogy volt egy vállalkozó, neki vendéglője volt, és amikor meghalott épül a vasút, hát ő megépítette a vasút állomást vendéglőnek, fehér kesztyűs pincérekkel, hogy mondjam, naponta elment két vonat, az olyan nagyon nem zavart, de az volt egy olyan, hogy mondjam, de ezt mind ők csinálták. És igazából én ezt hiányolom, ezt az összefogást, együtt, közösen valamit rakjunk arrébb, oldjuk meg. Hogy nem az, hogy külön-külön pályázunk ide-oda, aztán, hogy mondjam, valamit vagy lesz belőle, vagy nem. Tehát ez a sok pályázással által az van, hogy van egy ismerősöm, ilyen csődbiztos. És az, hogy a Magyarországon a pályázatot által létrehozott cégeknek több mint 50%-a bebukik. És kérdeztem, hogy naívság, mi az oka ennek? Azt mondja, direkt ezért csinálják. Tehát, hogy mondjam, nem külön-külön, együtt, közösen üljünk le, megyünk észre egy szép célt, feladatot, és váltsuk valóra. Akár a templomba, az egyházközségbe, akár a civil életbe is. Tehát én azt hiszem, ugye én mondtam, arra születtünk, hogy alkossunk, teremtsünk. Aztán, amikor menyek országából lenézünk, gyönyörködjünk benne, hogy nem hiába éltünk, nem?
Csaba testvér, a plébániáján meg van elégedve a férfi híveknek a egyházhoz való hozzáállásával?
Hát ugye én Szászvároson voltam, tehát ezek szórvány települések, tehát összesen azért voltam Szászvárosi plébános 25 évig, mert hát ugye rám sok gyereket bízták, Szászvároson össze 60-70 hívünk van, azok is idősek, hogy mondjam, tehát hogy volt időm, lehetőségem tovább menni, és hát ugye elmondhatom, hogy az elején volt egy idős papbácsi, nyugdíjas papbácsi, Antal atya, egy ferences szerzetes, befogadtam, és ő helyettesített. Aztán, amikor megöregedett, hát, hogy mondjam, férfi erő, eltörött a lába, 93 éves volt a forgója, és csövet raktak be, és minden, és Szent Antal napja jött, ez kora tavasszal volt, és ugye nyár elején van Szent Antal napja, és miséztünk, férfi erő. És hát tolószékkel kitaszítottuk az oltárhoz, és én nem mondtam a misét, befejeztük a prédikációt, elkezdődött ugye felajánlás, és Antal atya felállt, folyt a vízről a látszó szemben. Mondta, üljön le, atya, úgyis érvényes a szentmise. Nagyot hallott, csak akkor a mikrofon közel volt, azt mondja, de a mi Urunk Jézus Krisztus elülve váltotta meg ezt a világot. Erő. Na, ilyen volt Antal atya, aztán Isten jutassa, meghalt, és másik, a férfi szolidaritás. Egy paptársam nagyon elzüllött. Egy világi pap volt, az érsek atya felfüggesztette, nyugdíjba küldte, államnál fiatalabb, és hát, hogy mondjam, nagyon eladósodott cigányokkal. Tehát ez ilyen, ami ezzel mindennel jár, és végül hajléktalan volt, csak akkor befogadtam, és elment, és szépen elvégezte az elvonókórát, több mint 11 éve. És a Szászvároson van egy gyönyörű kert, megmaradt, az egyetlen kolostor kert, ami megmaradt, van majd 60 valamennyi diófa, patak, tó, minden van benne, ez nagyon szép, és mondtam, ebben még a kertben maradsz, addig biztonságban vagy. És több mint 11 éve nem iszik, és most azért tudtam Somjóra elmenni, mert átadhattam neki a plébániát, tehát az érsek atya visszafogadta, aktiválta, és hogy mondjam, tehát hogy tehát a plébánián így elég vékonyan voltunk, de nagyon sok férfi munkatársam van, és nagyon szeretem én őket is. Biztatom és bátorítom is, és azt gondolom, nagyon fontos a férfi szolidaritás. Tehát, hogy ne vetélytársat lássak a másikba, zsigerileg sokszor ez jön elé, hanem társat, akivel együtt építhetem az Isten országát. Nem tudom, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak tudják-e, mikor volt az első munkanapja, mivel kezdte a nyilvános működését?
Szabadagozna.
Amikor keresztelő Szent János jó megkeresztelt. Tehát ez volt az első nyilvános napja, ugye megnyílt az ég, Szentlélek Úristen leereszkedett, mennyei atya mondta, ima az én szeretett fiam, őt hallgassátok, és ugye kitörölte Jézus a szeméből a vizet, és mi volt az első munka, feladata, amit ő csinált? Szoktam mondogatni, írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastrukturális szükségleteiért. Hát nem ez volt. Kiállt és nagyot prédikált, jó, ki elmondta mindent mindenkinek. Nem. Közösséget formált János, András, gyertek, nézzétek meg, hol lakok. És én beírtam a keresőbe, ott a Jordán folyót, ahol megkeresztelték, és Názáretet. 52 kilométer. Hát most már az ember ért is, hogy mi aludtak aznap ott. Igen, azt írja a Szentírás, aznap ott is aludtak. Hát 52 kilométeres séta. És ugye mindig szoktam mondogatni, az elmélkedés az nem egy nagy szenteknek való fenntartott házi feladat, az kicsit olyan, mint a gyereknek a kifestős könyv. Megvan a nagy vonalakban, az Szentírás leírja, de te próbáld meg kiszínezni. Ők hárma, Jézus 30 éves, János valószínűleg 15-16 éves kölyök, András 20 év körüli fiatal ember, és hárman mennek, 52 kilométer, nem? Beszélgetnek, nem? Én szeretem magam elé képzelni, hogy megérkeznek, és Jézus egyet nagyot kúrjan. Édesanyám, gyere, nézd meg, itt van két titán. Jók lesznek apostoloknak, velük váltom meg a világot. És hát ugye Mária elé jön, puszi, na hát, mama, valami ennivaló van, mert olyan éhesek vagyunk, mint a farkasok, aztán Mária hoz egy kancsú bort, fél, üljetek le, jövök mindjárt, elmegy a konyhába, sertepel ott az edények között, ott a cserengél, és Jézus tölt egy pohár bort, na, fiú, Isten, nyomjuk le az útporát. Hát nem kell tényleg mennyi, hogy azért küldött, hogy váltsa meg ezt a világot, ez komoly. De nem kell megijedni, nem nagy ügy, elmegy mindenki, és elmondjuk, hogy jobb békében szeretetbe élni, mint civakodni, veszekedni, párbeszéd, kiengesztelődés, újrakezdés, fog ez menni. Megtanítsuk az embereknek a szeretet parancsát. Jöztök? Igen, nagyszerű, buli. Mama, kész van az a tojás, rántottam. Tehát szinte, hogy érezzük ezt a jelenlétet. És igazából a kereszténysége pont ez a lényege. Hogy magunkat egymást meggyőzzük, hogy nyugodtan, higgadtan, párbeszéddel fog ez menni. És nagy szenteink ezt csinálták. Én annyira csodálom például a Szent László királyt, ugye Erdély védőszentje, legyőzi, ott van lent Horvátországban, leírják az életrajzát, Zágráb, és Besterce környékén fosztogatnak a kunok. Hát jó messze van, nem? Hát onnan még autóval is elmenni Macera, de lóháton oda megy, legyőzi az ellenséget, és azt írja az életrajz, hogy hát korabeli népszokás szerint kezdték ott lefejezni ott a fiúkat, legyőzött ellenségeket. És úgy írja az életrajz, hogy Szent László sírva kéri őket, ne bántsátok. Hozunk papokat, tanítsák őket, letelepítsük, majd békében együtt építsük ezt az országot, háborúban együtt fogjuk megvédeni. És ma hányan vannak, akik ők Szent László kunyainak tartsák magukat felmenőik alapján? integrálódtak a mi népünkbe, nemzetünkbe. Igen, ez a férfi erő. Befogadni, integrálni. Ugye minden évben, és én azt biztatom az atyákat is, hogy hát minden tavasszal mi megünnepeljük a szövetségkötés napját. Ugye a mi gyerekeink hát elég színesek, na finoman fogalmazok, nem egy vérbő vagyunk. Na tehát mindenféle gyereket mi befogadunk. Szinte mindegyikben van vagy nagytata, vagy nagymama, valaki magyar biztos van, de hát ilyen koprodukciós gyerekek. Hát az utca kutyának a pedigréjét elég nehéz kideríteni. Hát az utca gyereknek is, tehát szóval ne menjünk ebbe bele, hogy mondjam. Na és akkor ezért minden tavasszal mi összegyűlünk, általában május utolsó hétvégén, szép idő van, nem tudom miféle, Betlen Gábor szülőházánál szoktunk összegyűlni, de bárhol össze lehet gyűlni, akár itt is. És akkor az miről szól? Hát egy majálisolás. Előtte van egy szentmise, és akkor megünnepeljük azt, hogy az új szövetség népei vagyunk. Miért? Mert Isten szövetséget kötött velünk a keresztségbe, veled, személyesen. Katolikus, református, evangélikus, ortodox, mindegy hókereszteltek meg a Szent Háromság nevébe, szövetséget kötött velünk az Isten. És ezt jó megünnepelni, tudatosítani magunkba, hogy nekem van egy szövetségesem, ugye, hát van egy pillám, hogy románul, hogy mondják, protekcióm valahol, nem? Hát legnagyobb fiú, hát igaz-e? Hát ez egy nagy dolog, hogy ilyen szövetséges, és komolyan gondolja Isten. Én megtartom az ő parancsait, ő meg az én mennyei atyám, aki gondoskodik rólam, nem? És a másik dolog, amit megünnepelünk, az, hogy hát a vérszerződést. Mert azt gondolom, Árpád atyánk nem kötött volna vérszerződés, ha a minden törzs az tényleg mind ekte magyar lett volna, nem? Hát itt voltak, mit tudom én, kunók, vagy voltak itten, ugye, hogy is hívják a szlávok, tudjuk jól ezen a területen, hát maga, hogy is hívják, ugye ópusztaszerel volt állítólag ez a szövetségkötés, amit ugye csorna, tehát szláv nyelven neveznek ma is azt a vidéket, szólítsák, de hát ugye itt voltak az avarok, talán mi székelyek is, és mert Árpád vezér vérszerződést kötni. És ennek sincs ünnepe. És akkor mi ne ünnepelhetnénk meg valamikor, hogy tudatosan Árpád vezér azt mondta, hogy fiúk, ha összefogunk, tündérkerté tudjuk tenni Kárpát-medencén. Ha egymás torkának esünk, akkor kőkövön nem marad. És ez óriási dolog, erről ritkán beszélünk, mert ezekben az években ugye 100-valamennyi választó fejedelemség volt Németországban, és olasz városfejedelemségek folyamatosan háborúztak egymással. És az, hogy Magyarország az lett, ami lett, az pont ennek a vérszerződésnek köszönhető, hogy egymást befogadtuk, egymásnak testvérei vagyunk, hogy nem egymás ellen, hanem együtt akarjuk építeni Isten országát.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel beszélgettünk. A beszélgetés folytatását Kapcsolat című műsorunk következő adásában hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája a megszentelt élet jubileumán. Kérni, keresni, kopogtatni mindenkiért. A Szent Atya fölkereste az átfogó fejlődés dikasztériumot. Folytassátok küldetéseteket. A pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak az élet szentségének megőrzését.
Leó pápa homíliája a megszentelt élet jubileumán. Kérni, keresni, kopogtatni mindenkiért. A Szent Péter tér ölelőkarja október 9-én csütörtök délelőtt magához ölelte azokat az Istennek szentelt nőket és férfiakat, akik különféle sajátos fogadalmaikkal egy életre elkötelezték magukat Isten mellett és az ő népe szolgálatában. Leó pápa Ágost örendi szerzetesként maga is közéjük tartozik, ezért szíve melegével buzdította őket evangéliumi egyszerűségre, amely eltölti őket a lélek túláradó örömével.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Jézus ezekkel a szavakkal arra hív minket, hogy minden szükségünkben bizalommal forduljunk az Atyához. Ezeket az ígéket hallottuk, miközben a megszentelt élet jubileumát ünnepeljük, amely oly sok mindenkit hozott ide a világ minden tájáról. Férfi és női szerzeteseket, a szemlélődő élet és világi intézmények tagjait, a szűzek rendjének tagjait, remetéket és új intézmények tagjait, akik Rómába jöttetek, hogy együtt megtapasztaljátok a jubileumi zarándoklatot, hogy életeteket arra az irgalmasságra bízzátok, amelynek próféta jelévé váltatok szerzetesi fogadalmaitok révén, mert fogadalmaitok megtartása azt jelenti, hogy gyermekként az Atya karjaira hagyatkoztok. Kezdte hosszú gondolattal beszédét a Szent Atya.
Chiedere, cercare, bussare.
Kérni, keresni, zörgetni. Ezek a Lukács evangélista említette igék, ismerős viselkedés formák számotokra, akik az evangéliumi tanácsok gyakorlatából megszoktátok, hogy követelés nélkül Isten műve iránti engedelmességgel kérjetek. Nem véletlen, hogy a II. Vatikán zsinat a fogadalmakat hasznos eszközként említi, hogy bőségesebben arassuk le a keresztségi kegyelem gyümölcseit. A kérni valójában azt jelenti, hogy szegénységben felismerjük, hogy minden az Úr ajándéka, és hálát adunk mindenért. A keresni azt jelenti, hogy engedelmességben megnyílunk, hogy minden nap felfedezzük az életszentség útját Isten tervei szerint. A zörgetni pedig azt jelenti, hogy tiszta szívvel kérjük és felajánljuk testvéreinknek a kapott ajándékokat, és igyekszünk mindenki tisztelettel és nagylelkűen szeretni.
Potremmo leggere in questo senso le parole che Dio rivolge al profeta Malachia nella prima lettura.
Leó pápa az evangélium szavai után a Szentmise olvasmánya felé fordult, és az evangélium tükrében értelmezte Istennek Malakiás próféta az intézett szavait, aki Jeruzsálem lakóit tulajdonomnak nevezi, és ezt mondja a prófétának, gondoskodom róluk, ahogy az apa a fiáról gondoskodik. Ezek a kifejezések arra szeretetre emlékeztetnek minket, amellyel az Úr, amikor meghívott, mint egy megelőzött minket, mert lehetőséget kínálnak különösen számotokra, szólt a pápa, hogy emlékezzetek hivatásotok ingyenességére, kezdve a rendi közösségek eredetével, amelyekhez tartoztok, egészen a jelen pillanatig, személyes utatok első lépéseitől egészen mindmáig. Mindannyian elsősorban azért vagyunk itt, mert ő akart és kiválasztott minket az örökké valóságtól fogva. A kérni, keresni, zörgetni tehát azt is jelenti, hogy visszatekintünk a saját életünkre, emlékezve és szívünkben tartva mindazt, amit az Úr művelt az évek során a talentumok megsokszorozásáért, a hit gyarapításáért és megtisztításáért, a szeretet mind nagylelkűbbé és szabadabbá tételéért. Néha ez örömteli körülmények között történt, máskor nehezebben érthető módon, talán a szenvedés titokzatos olvasztó tégein keresztül, de mindig az atyai jóságnak az ölelésében, amely az ő tetteit jellemzi bennünk, és rajtunk keresztül az egész egyház számára.
E questo ci porta ad una seconda riflessione su Dio come pienezza e senso della nostra vita.
A Szent Atya homiliája második részében Istenről, mint a neki szentelt élet teljességéről és értelméről emlékedett, hiszen a megszentelt élet számára az Úr maga a minden. Ő a minden, különböző módokon, mint az élet teremtője és forrása, mint a meghívó és felszólító szeretet, mint adakozásra ösztönző és inspiráló erő. Nélküle semmi sem létezik, semminek nincs értelme, semmi sem ér semmit, és a ti kérésetek, keresésetek és kopogtatásotok az imádságban és az életben is ezt az igazságot érinti. Szent Ágoston ebben a tekintetben gyönyörű képekkel írja le Isten jelenlétét az ő életében. Beszél egy teret áttépő fényről, egy idő által felülmúlhatatlan hangról, olyan ízről, amit falangság meg nem ronthat, és olyan éhségről, amelyet semmiféle jóllakottság nem csillapít, majd egy kérdéssel fejezi be, vallomása a 10. könyvében. Mit szeretek, amikor téged szeretlek? Egy misztikus lélek szavai ezek, mégis nagyon közel állnak a mi saját tapasztalatainkhoz, megmutatva a végtelen utáni vágyakozást, amely minden ember szívében lakik itt a földön. Éppen ezért bízza rátok az egyháza feladatot, hogy mindentől megfosztva legyetek élő tanúi Isten elsőbségének az életetekben, és amennyire csak tudjátok, segítsétek testvéreiteket abban, hogy ápolják a barátságot ő vele. Sőt, a történelem arra tanít minket, hogy Isten hiteles megtapasztalása mindig a szeretet nagylelki gesztusait fakasztja, ahogyan az alapítók életében is történt, akik beleszerettek az Úrba, és ezért készek voltak arra, hogy mindenkinek mindenévé váljanak, megkülönböztetés nélkül, a legkülönbözőbb módokon és helyzetekben. Igaz, szólt a pápa reálisan, ahogy Malakiás próféta idejében is voltak, épp úgy ma is vannak, akik azt mondják, hiába szolgálunk Istennek. Ez a gondolkodásmód a lélek valódi bénultságához vezet, amelyben megelégszünk a mullandó pillanatok, a felszínes és időszakos kapcsolatok, a múló divatok és egyebek életével, amelyek űrt hagynak a szívben. Ahhoz, hogy az ember igazán boldog legyen, nem erre van szüksége, hanem a folyamatos, tartós és szilárd szeretet megtapasztalására. Ti pedig a megszentelt élet példáján keresztül, akárcsak a virágzó fák, amelyekről a válaszos zsoltárban énekeltünk, kiáraszthatjátok a szeretet e módjának oxigénjét az egész világon.
Abbiamo sentito il Signore dire agli abitanti di Gerusalemme: sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Végül Leó pápa a megszentelt élet küldetésének egy utolsó dimenziójára tért ki. Az Úr üzeni az olvasmányban Jeruzsálem lakóinak, fel kell az igazság napja, gyógyulás lesz szárnyai alatt. Vagyis arra hívja őket, hogy reménykedjenek sorsuk beteljesülésében, amely túlmutat a jelenen. Ez a keresztény élet végidőkre vonatkozó dimenziója, amely igényli ugyan, hogy részt vegyünk a világ életében, de ugyanakkor kéri, hogy állandóan táruljunk ki az örökké valóság felé. Meghívás az a megszentelt élet számára, hogy tárják ki az ima és az élet kérését, keresését és zörgetését az örök horizontig, amely túlmutat a világ valóságán, hogy az alkot nem ismerő vasárnap a feltámadás napja felé irányítsák őket, amelyben az egész emberiség belép Isten nyugalmába. A II. Vatikán zsinat is mondja, a megszentelt személyek különleges hivatása, hogy tanúi legyenek az eljövendő javaknak. A Szent Atya beszéde végén arra buzdította az Istennek szentelt élet képviselőit, hogy becsüljék meg és ápolják hivatásuknak az Úrtól kapott összes gazdagságát, idézve Szent VI. Pál szerzetesekhez intézett egykori szavait: őrizzétek meg az evangélium legkisebbjeinek egyszerűségét, tanuljátok meg újra felfedezni azt Krisztussal való belső és szívélyesebb kapcsolatban, illetve a testvéreitekkel való közvetlen kapcsolatban. Akkor megismeritek majd a Szentlélek működésének újjongő örömét, és azoknak az örömét is, akik már beléptek az ország titkaiba. Ne akarjatok azon bölcsek és benfentesek közé tartozni, akik elől ezek a titkok rejtve vannak. Legyetek valóban szegények, szeridek, életszentségre éhesek, irgalmasok, tiszta szívűek azok, akik által a világ megismeri Isten békéjét. Zárta a megszentelt élet jubileumán tartó szentmise homíliáját Leó pápa.
A pápa fölkereste az átfogó fejlődés dikasztériumot. Folytassátok küldetéseteket. Dilexité kezdetű apostoli buzdítása bemutatójának napján csütörtökön délután 14. Leó pápa ellátogatott az átfogó fejlődés dikasztérium római székházába, ahol találkozott annak tagjaival és alkalmazottjaival. Megköszönte munkájukat és küldetésük folytatására buzdította őket. Válaszolt néhány kérdésre, majd egyenként üdvözölte a jelenlévőket, végül megáldotta az emberi méltóság fáját, ami a négy pápai tanácsból létrejött dikasztérium gyökereire emlékeztet. A vendégkönyvbe Leó pápa a következő sorokat írta: a dikasztériumnál tett látogatásom alkalmából éppen a Dilexité közzétételének napján köszönetet mondok mindannyiótoknak, amiért munkátokkal valóban az egyház küldetését fejezitek ki. 3:30 körül érkezett a Szent Atya a Trastevere negyedben található Szent Kallixtus épületbe, ahol mintegy 2 órát töltött az ott dolgozókkal. Válaszolt spontán kérdéseikre, melyek felhívásaival, a küldetésre szóló bátorításaival, illetve az egyház szegények iránti szolgálatával kapcsolatosak voltak, Dilexité kezdetű buzdítása alapján. Köszönöm a munkátokat és elkötelezettségeteket, fordult hozzájuk a pápa. Az átfogó fejlődés dikasztérium számos területen segíti a Szent Szék küldetését: migráció, gazdaság, ökológia, egészség, nevelés, biztonság. Amint egy 2 órás látogatás alatt Leó pápa magánbeszélgetést is folytatott Michael Cserny bíborossal, a dikasztérium prefektusával, aki a délelőtt bemutatott buzdítás egyik előadója is volt, Alessandra Smerilli nővér titkárral, valamint a 2 altitkárral, Fabio Baggio bíborossal és Anthony Ekpo atyával. Számos ajándékkal kedveskedtek a dikasztérium dolgozói a pápának, aki külön-külön valamennyiüket köszöntötte, pár szót váltott velük és tréfálkozott. Megható pillanat volt, amikor a Szent Atya megáldott egy fényképet, melyet Mercedes de la Torre, mexikói újságíró, a dikasztérium kommunikációs munkatársa nyújtott át neki. Szüleit ábrázolta a fotó, akik éppen 1 évvel ezelőtt hunytak el. Leó pápa meghatottan áldotta meg az újságírónőt és családját. A látogatás egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó megáldotta az Emberi Méltóság Fája címet viselő alkotást. Tavaly júliusban készült az installáció azzal a céllal, hogy ábrázolja a múlt és a jövő közötti folytonosságot. Ferenc pápa 2017. januárjában hívta életre az átfogó fejlődés dikasztériumot, melyben 4 pápai tanácsot olvasztott be: a Coronum, az igazságosság és béke, az elvándorlók és útonlevők, valamint az egészségügyi dolgozók pápai tanácsát. Innen gyökerezik a dikasztérium jelenlegi missziója az emberi méltóság előmozdítására: minden személy, különös tekintettel a gyengék, a legutolsók, a kirekesztettek javára. A Trastevere negyedben hamar híre szaladt a pápa érkezésének, Ezért, amikor elhagyta a dikasztérium épületét, kisebb tömeg várta és éjjenezte őt. Köztük a Sant'Egidio közösség által bevándorlók és menekültek számára létrehozott olasz iskola tanulói. Sokan Peruból érkeztek, ahol Leó pápa 20 éven át szolgált misszióban. Ez volt a második alkalom, hogy 14. Leó fölkeresett egy vatikáni dikasztériumot. Először május 20-án, megválasztása után alig 2 héttel a püspöki dikasztériumba látogatott el, amelynek 2 éven át volt prefektusa.
A pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak az életszentségének megőrzését. 14. Leó pápa köszönetét fejezte ki a Kolumbusz lovagoknak, a Szentatya munkáját támogató jótékonysági tevékenységükért, valamint az emberi élet minden szakaszában annak szentsége megőrzésére irányuló erőfeszítéseiket. A Kolumbusz lovagok egy 1882-ben alapított globális, katolikus férfiakból álló jótékonysági szervezet igazgató tanácsa a Remény jubileuma idején Rómába látogatott ezekben a napokban. Zarándoklatuk részeként 14. Leó pápa hétfőn találkozott a tanács tagjaival, hogy megköszönje nekik a világ minden táján végzett számos jótékonysági tevékenységüket.
Tens of millions of the faithful have likewise come to Rome during this holy year to visit the tombs of the apostles, to walk through the holy doors, to be strengthened in their faith.
Beszédében utalt rá, hogy a Szent Évben már több 10 millió zarándok érkezett az örökvárosba. Az egyik műalkotás, amelyet kétségtelenül megnéznek, Gian Lorenzo Bernini baldahinja a Szent Péter Bazilikában, amely, mint mondta, története első átfogó restaurálása után most eredeti szépségében ragyog. A másik Bernini bronz emlékműve, amely Szent Péter székét foglalja magában, és amelyet szintén 2024-ben restauráltak. Leó pápa megköszönte a Kolumbusz lovagoknak, hogy jótékonysági tevékenységükkel lehetővé tették ezeket a felújításokat. Ezek a remek művek segítenek mindenkinek, aki rájuk tekint, hogy hitünk 2 fő tételét szemléljék. Jézus valóságos jelenlétét az Eukarisztiában, valamint a pápát, mint Péter utódját, aki egyesíti és vezeti az egyházat. A pápa rámutatott, hogy a lovagok jótékonysági felajánlása, amellyel a szentszéket segítik ezekben a projektekben, látható jele a Krisztus helytartója iránti folyamatos odaadásotoknak. Története során a rend sokféleképpen támogatta a római pápa jótékonysági tevékenységét, többek között a Vicarius Christi alapon keresztül, amely lehetővé teszi számára, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel és a legkiszolgáltatottabbakkal szerte a világon, emlékeztetett a pápa. A helyi tanácsokon keresztül világszerte végzett missziójukra utalva, Leó pápa hangsúlyozta. A Kolumbusz lovagok arra törekszenek, hogy elvigyék Krisztus szeretetét és együttérzését a helyi közösségeikbe. A lovagok egyesítik a férfiakat, hogy fenntartsák az emberi élet szentségét annak minden szakaszában, segítsék a háború és a természeti katasztrófák áldozatait, és támogassák a papi hivatásokat. Végezetül 14. Leó pápa gyümölcsöző zarándoklatot kívánt az igazgatótanácsnak és családjaiknak. Imádkozik azért, hogy római tartózkodásuk táplálja hitüket, megerősítse reményüket és elmélyítse az egyház iránti szeretetüket. Erősödjetek meg, hogy folytathassátok a nemes alapítótok, boldog Michael McGivney által megkezdett értékes küldetést, buzdította a Kolumbusz lovagokat Leó pápa.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Tűz Tamás, Szent Olvasó. Számok, szavak játéka volnál, te harmatos virágfüzér, vagy égi jel, mely szebb a holdnál, s csillagtalan magasba ér. Korallok lánca mérhetetlen, nagy tengerek tajtékain, hol a szikrázó égre freccsen az ostromló, habtiszta rím. Zarándok éveink szelíd barátja, magányos estek csillaga, telünknek melengető lángja, nyarunknak hűs fuvallata. Te vagy a hozzánk simult zsoltár, nekünk való mennybéli dal. Szomjas lelkünkre harmatozzál, mélyből szökkent élő ital. S kinek övét köríti éked, titkos értelmű szép virág, ragyogtas szűzi fényességed szeplőtlen sugárzatát.
Tűz Tamás Szentolvasó című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 1939-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 1943-ban behívták katonai szolgálatra. A keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett. 1947-ben szabadult a Brjansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta a lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr és a Római Katolikus Szemle közölték. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak a 70-es évektől közölték újra verseit. 1987-ben válogatást adtak ki költeményeiből Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
A nap imája.
Uram, hadd imádkozzunk most a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek és befogadó képesek minden jóra. Merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat. Megtanulják elfogadni önmagukat. Ne veszítsék el bátorságukat. Ne tegyenek kárt mások életében. Mindig készek legyenek arra, hogy a világot emberibbé és lakhatóbbá tegyék. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink,